A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége Becsei Zsolt, közgazdász, egyetemi tanár.
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Izgalmas témakörökkel várjuk a kedves hallgatókat, pontosabban ajánljuk, hogy maradjanak itt az éterben. És akkor felsorolnék egy pár olyan topikot, amiről majd beszélgetni fogunk az elkövetkezendő szűk egy óra folyamán. Európai Uniós pénzek mit jelentenek Magyarország számára? Meddig bírjuk ki nélkülük? Egyáltalán milyen források érkeznek most Brüsszelből? Mi az alternatívája, ha nincs, mármint az Európai Uniós forrásoknak? Aztán beszélünk a konvergenciáról, mármint Magyarország fölzárkozásáról, tekintettel arra, hogy jövőre lesz 20 esztendeje annak, hogy Magyarország belépett az Európai Unióban, de 20 esztendővel ezelőtt ilyenkor már javában zajlottak a munkálatok, amelyben egyébként vendégünk is szakértői módon részt vett, de hát akkor visszaugrunk most az alapfelvetésre, mármint az Európai Uniós források témakörére. Szóval hogy mint állunk most Európai Uniós források tekintetében? Csak ugye azt tudjuk, hogy nem érkeznek, mármint ami a mostani 7 éves költségvetést illeti, valamint a helyreállítás alap pénzeit.
Hát igen, ugye itt olyan helyzet állt elő, elsősorban a jogállamisági eljárás körül, tehát nagyon sok vita zajlik, ugye ez köztudott a magyar kormány és az Európai Unió között, a pénzek felhasználásának hátterét illetően, hogy már az új 21-27-es költségvetésben járó pénzeket, ami már az idén el kéne, hogy induljon a normál 7 éves költségvetésből, azt nem kapjuk meg. Ugye emellett pedig van egy 20-26-ig főhasználandó, elköltendő, úgynevezett helyreállítási alap, helyreállítási és ellenállási alap, talán ez a legjobb magyar kifejezés rá, amire szintén nem kapunk pénzeket. Ugye az az, amit most hosszú idő óta először hitelbe vesz fel a piacon a bizottság, és azt a tagállamok igénylik. Tehát ugye most egyik sem jön. Ami jön, azt azért el kell mondani, az egyrészt még kifut az N plusz 3-as szabály miatt a 14-20-as költségvetés az idén. Tavaly is egyébként több milliárd eurós nettó balanszunk volt, tehát annyival kaptunk többet az EU-tól, mint amit befizettünk, pont emiatt. És még a 21-27-es költségvetésnél is azok a pénzek, amit nem kell a kormánnyal aláírni főhasználás szempontjából, tehát nem az országvállalra garanciát, hanem úgynevezett közvetlen elérhető támogatás, azok is fognak tudni jönni. Tehát az összes agrártámogatás az tud jönni a 21-27 alatt is, hiszen az nem rész a magyar költségvetésnek, nem formális kormányzati pályázatokon vagy elosztási rendszeren keresztül működik, hanem meglehetősen automatikus. És hát nyilván még vannak az úgynevezett közvetlen pályázható pénzek is, városoknak, ugye vagyok az ominózus egyetemek és kutatói központok, ami most szintén fölfüggesztésre került, a szintén a jogállamisági vita, a jogi igazságügyi vita kapcsán, nevezetesen, hogy milyen a státuszuk az egyetemeknek. Tehát egyelőre kapunk pénzt, azt lehet mondani, hogy azt a pénzt, amit be kell fizetnünk, hogyha mondjuk 1,7 milliárdot veszünk, vagy 1,5 milliárdot mondjuk annyi a magyar GNI, mert 170 milliárdos magyar GDP-vel számolunk, annak a 94%-a GNI, tehát legyen 160 milliárd, akkor 1,6 milliárd euró, amit be kell fizetnünk.
Tehát cirkulán 600 milliárd forint, ha átváltjuk.
Hogyha átváltjuk, akkor ilyesmi, azt megkapjuk, de egyelőre az idén nem nagyon érzékelek hatalmas pluszokat. Az lesz a plusz, amit még a 23 végéig ki tudunk futtatni, ugye nagyon sok projekt is lehet látni, például amikor biciklizek, látom a siófoki zsili projektet, tehát az még persze bejön a vége az idén, de ez gyakorlatilag most már a vége az előző időszaknak. Úgyhogy hát évvégén ezek a maradék pénzek kifutnak, és onnantól fog már csak az lesz, amit közvetlenül kapunk és közvetlenül befizetünk, amiből hát egy pluszos egyenleg jön ki, de nem több.
A kormány azt mondja, hogy politikai oka van annak, hogy nem kapjuk az Európai Uniós forrásokat. Ezzel ebben a szituációban egyet lehet érteni?
Igen. Ugye hát nyilvánvaló, hogy különböző jogi folyamatok miatt nem kapjuk meg a pénzt. Ugye először elkezdték az úgynevezett 7-es paragrafus szerinti eljárást, nagyon hosszú ideig, ugye ellenünk az Európai Parlament élesítette be a velünk párhuzamosan a lengyelek ellen pedig a bizottság, de a lényeg az, hogy ez zajlik, de azon nem lehetett jogilag megállítani a folyamatot, hiszen ott a tagállamok egyhangúságára lett volna szükség, rajtunk kívül egyhangúságára. És megszületett ugye ez a jogállamisági mechanizmus, ez a feltételességi mechanizmus, na az viszont már arra képes, hogy abszolút, tehát minősített többséggel, tehát hogyha van mellettünk lengyel vétó, vagy a lengyelek mellett magyar vétó, akkor is meg tudjanak születni döntések, és itt már születtek is döntések, amelyek ugye kondicionálják a kifizetést, ugye erre vannak különböző mérföldkövek, azt hiszem az alapköltségvetésből 17 van, a helyreállítási alapra meg 27, gyakorlatilag az igazságügyi reforma vannak legjobban elfoglalva, de elég széles skálán mozog ez a feltételrendszer, és pillanatnyilag olyan döntések születtek, ami nem engedi ezeknek a kormányzaton keresztül és a kormányzat elosztáson működő pénzeknek a kifizetését. Természetesen voltak ugye itt magyar EP képviselők, vagy ellenzéki erők, akik mondták, hogy akkor közvetlenül lehessen megyéknek, városoknak, bárkinek is pályázni, de ez pedig az EU logika szerint nem működik, hogy megkerüljük az államot, hiszen a kormány gyakorlatilag az EU fele az államot képviseli.
Tehát kvázi akkor büntető pozícióban vagyunk, egyéb iránt, ha lehet így fogalmazni, a kilátások legalább biztatóak?
Hát ugye minden kérdés politikai, én azt hiszem, hogy a magyar kormány sok mindent már tett, megtett, ugye májusban is elfogadtak több igazságügyi reformot, létrehozták az integritás hatóságot, sok minden történt. Volt, amikor az EU részére azt kaptuk, hogy már ez egy biztató előrehaladás, aztán utána mégis visszaszóltak, hogy ez kevés, nincs meg a háttere, a végrehajtási pénzügyi háttere annak, hogy ezek működjenek, akkor ugye újra visszadobják a labdákat. Tehát sok minden történt, itt nem lehet tudni, hogy mikor jutunk-e arra a szintre, hogy legalább valamilyen módon elinduljanak a pénzek. Én nekem az a gyanom, hogyha az idén nem jutunk ennek a külön forrásnak, az újjáépítési forrásnak kapcsán egyességre, akkor 26-ig azt elkölteni már nem nagyon fogjuk tudni, ugye 28-tól kell elkezdeni törleszteni. Tehát nagyon nehéz lesz. Ugye a 7 éves költségvetésnél 3 legnagyobb program 55%-át fölfüggesztették, attól még persze a felét ki lehetne fizetni, erre a magyar kormány már nyújtott is be számlákat az idén, ez inkább teátrális lépés, hiszen tudjuk, hogy politikailag még nem kaptuk meg a zöld utat, akármit is tárgyaltunk le, vagy hittek a miniszterek, amikor hazajöttek, de végül is mindig az kiderül, hogy nincs még zöld út, úgyhogy én nem vagyok nagyon optimista, azt látom, hogy még a minősítő cégek, a három angol száz minősítő cég, ugye Magyarországot nem is találta meg nagyon, sőt, elég stabilnak minősítettem, mert ők bekalkulálták azt, hogy valamikor az év vége felé elindul a pénz. Ez nem egy kérdés, hogy ez a pozitív munka hipotézisük, ez az év vége felé is megmarad-e.
Egy említés nyert, hogy cirka 600 milliárd forint, ami uniós tagdíj címén befizetése kerül a központi költségvetésből. Alapesetben hogy néz ki az egyenlegünk?
Hát alapesetben milyen volt gyakorlatilag 2006-14-es és a 14-20-as 7 éves költségvetésben az egyik legjobb. Ami azt jelenti, hogy a GNI-nak, tehát a brutto nemzeti jövedelemnek azt szokták mérni, ez mondjuk a mi esetünkben majdnem a GDP-vel is egyenlő, annak a 4%-a volt nagy átlagban, például a 14-20-asnál is, de a 6-13-asnál is a nettó hasznunk, ami azt jelenti, hogy ha mindig befizettünk 1%-ot, akkor körülbelül 5% jött vissza, hiszen a magyar struktúra ugye nagyon elmaradottak, a vidéki régióink, nagy a mezőgazdaság súlya, főleg a szántóföldi súly, az jó arra, hogy igen jelentős pénzeket kapjunk. Tehát a perifériális országok közül is a struktúránk az nekünk az egyik legjobb, ahhoz, hogy pénzt kapjunk, és a gyakorlatilag a litvánokkal együtt most a 14-20-as költségvetési időszakban mi kaptuk a legtöbbet, ott a 3,5-4%-ot, a többiek egyáltalán nem. Tehát például románok, horvátok, lengyelek, azok csak a GDP-nek 2-2,5%-át kapták meg pluszba, ami szintén jelentős összeg, de 4% körül összeget senki nem.
Az évente kb. 2500 milliárd forint, hogy itt osztunk, szorzunk?
Igen, körülbelül ilyesmi. Így van.
És ugye ez ebben nem tartozom bele a helyreállítás alap pénzei, ez egy speciális pénzügyi
pénz
fundamentum, ugye, amelyet ugye a válság kiküszöbölésének, meg a válság utolatásainak helyreállítására hozott létre az Európai Unió. Maradva még továbbra is a témánál, hogy a kedves hallgatók is teljesen képbe legyenek, mit jelent a magyar gazdaság számára a Brüsszelből utalt forrásoknak a jelentősége, mekkora volumennel bír?
Hát ugye, mint mondtam, gyakorlatilag az, ami nettó haszonként bejön, ha mondjuk a GDP 4%-át veszük, bár most a 21-27-es alkunál már mi sem kapunk annyit, de mondjuk legyen 2,5-3%, az azért egy nagyon lényeges összeg, mert ezzel lehet kiváltani olyan állami beruházásokat, vagy segíteni magánberuházások létrejöttét, ugye addicionálisan hozzáadásban, ami magától nem jönne létre, ami azért a magyar gazdasági növekedésnek nagyon fontos szempontja, mert az EU pénzek nélkül, ha nem inspirálunk ezáltal akár magánberuházást, akár olyan infrastruktúrás beruházást, ami piaci alapon nem nyereséges, akkor ugye például a vasúti beruházás, az mindenki tudja, hogy 70-80%-os veszteséget tartalmaz, tehát ilyet nem tudunk magunktól megcsinálni, ez látszik most is a MÁV tevékenységén, akkor ennek nagyon fontos szerepe van. Általában ki szokták számolni, hogy a potlagos gazdasági növekedésbe legalább 1,5%-ot szokott hozni békeidőben ez a transfer.
Ugye az elmúlt szűk 20 évben azért nagyon hozzászokott a magyar gazdaság és a magyar költségvetés és az Európai Uniós pénzekhez. Akkor, amikor mi nem voltunk az Európai Unió tagja, hogy a különböző források, például hogy a FAR pénzek biztosították egyébként, hogy rá evezünk erre a szisztémára, lehet így fogalmazni. Mi az, ami, hát ha már el kell tűnődni, ez ami pótullagos forrás lehet, vagy ami alternatívája lehet az Európai Uniós pénzeknek? Van ilyen pénzügyi eszköz?
Természetesen van, csak az már fájdalmasabb, mert azt valaki valamiért adja, és azt valamiért vissza kell fizetni. Ugye egyrészt vannak a úgynevezett FDI, tehát működő tőke befektetések, amelyeket föl tudunk venni, ez ugye a devizatartalékainkat is, hogyha nagyon muszáj tölteni tudja. Ugyanakkor erről tudni kell, hogy körülbelül 10-15 éves távlatban akkora profit kivonás van, hogy a devizamérlegünk ettől nem lesz előrébb, hiszen valaki azért fektet be egy másik országba, hogy nyeressége legyen, és azt így idő után ki tudja vinni, ez teljesen értető. Tehát összességében rövid távon mindig nagyon-nagyon jó, hogyha működő tőke jön be, hiszen az devizából forinttá válik, ugye, amikor bejön és elindul a beruházás, megnöveli elvileg az exportunkat is, jobban, mint az importunkat, jobb esetben, hiszen valamilyen hazai hozzáadott érték van benne, de a másik megnöveli a foglalkoztatottságot is, de egy idő után azért az a számolni, hogy annak van profit kivonása. Most a másik vező, hogyha nem működő tőke, akkor valamilyen kölcsöntőke jön be, és abból beruházgatunk, és azzal egy ilyen külső forrásként próbáljuk tartani azt a növekedés ütemet, ami van. Ugye ennek is eklatáns példája az, amikor nagy beruházásokat államközi kölcsönökkel próbálunk fedezni, ugye a Paks 2-től kezdve a Budapest-Belgrád vasúton át, a beharangozott Fudanig, ezek ilyen konstrukciók, hogy emögött ugye devizakölcsön áll, csak azt is tudni kell, hogy annak is kamata is van, és vissza is kell fizetni.
Egyébként milyen most a megítélése Magyarországnak? Említetted, hogy a hitelminősítők előtt ugye továbbra is befektetés ajánlott kategóriában vagyunk.
Hát, hogyha szétnézünk a régióban, azért most már azért lassan 20 éve vagyunk tagok, tehát azért meg kell nézni, hogy velünk együtt történelmet író országok, tehát vagy ugyanazt a történelmet végigjáró országok, hogy néznek ki, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem biztos, hogy olyan jó helyzetben vagyunk, de rosszban sem, mind a három angolszász minősítőnél gyakorlatilag egy a nagy kategóriával vagyunk a bóvli kategória fölött, amiben voltunk 11-től gyakorlatilag 15-16-ig. Ugye még egyelőre megosztok eddig a túlzott deficit eljárást is, főleg azért, mert hol a Covid, hol emiatt, hol amiatt, ugye ezt elhalasztották, jövőre már az újra élesedik. Ami viszont ugye visszahat a bizottság magatartásán keresztül a hitelminősítőkre is, és hát inkább azért negatív kilátásokat szoktak beszélni, mint hogy fölértékelik Magyarországot. Tehát ugye ez a húzavona az EU pénzekkel, és az, hogy azért a minősítők tudják, hogy nagyon függőek, ha vagyunk most már 20 év után, vagy 25, a FAR pénzekkel együtt a magyar gazdaság nagyon ráállt arra, hogy jönnek EU pénzek, hát gondoljunk csak a mezőgazdaság közvetlen kifizetésekre. Hát ezért nyilván most nagy érdeklődése várják azt, hogy meg tudunk egyezni az európaiakkal, ha nem, akkor itt valamilyen ritmus kell váltani.
A lengyelek hasonló cipőben járnak, vagy jobb a pozíciójuk?
Hát én, ahogy elnézem a makró mesdjéjüket, jobb a pozíciójuk, ők ugye most már majdnem 4%-ot költenek katonai célokra. Ugye Ukrajnában is a harmadik vagy legnagyobb, negyedik legnagyobb donorok, tehát 3-3,5 milliárd euró van bent nekik, tehát amit kifizettek mellényzsebből Ukrajna különböző segítésére. Jó, rosszul sem járnak, mert azért egy nagy mennyiség ukrán munkaerő, most mindegy, hogy menekült formában vagy előtte a háború előtt betelepülőként ott van náluk, de összességében én úgy látom, hogy viszonylag jól muzsikálnak, tehát a gazdasági növekedésük és az egyensúlyi helyzetük is egészen jó.
Volt már hasonló precedens az Európai Unióban, mint ami velünk és a lengyelekkel szembe zajlik?
Nem, ez teljesen újszerű, hiszen sem a 7. paragrafust, vagy még a lisszaboni szerződés alatt azt hiszem, hogy a Maastricht alatt 6. pontnak mondták, tehát ez a tagállamok ellen a demokrácia megsértése kapcsán elinduló eljárás, ami ugye ott a legjobban nem is a pénzügyi főfüggesztés, hanem a szavazati joggal fenyeget. Ez ugye Maastricht óta létező dolog. Ilyen nem volt. Olyan volt, hogy visszaélések vagy nem megfelelő felhasználások miatt kisebb EU pénzeket elvettek egy adott államtól, még 2007-89 körül emlékszem román-bulgár precedensekre, vagy adott esetben egy-két görögre, de hát ezek mondjuk a neked járó pénzeknek bizonyos százalékát jelenti. De ilyen típusú dolog, hogy politikai úgynevezett európai érték vagy jogállamiság okok miatt valakinek elindítsák akár a szavazatfelfüggesztési jogának a procedúráját, akár azt, hogy pénzi felfüggesztést politikai okokból tegyenek, ilyen nem volt. Tehát ezek még nem ér esetek. Hát a jogállamiság, mert most miután 20-ban létrejött, és ugye megtámadtuk többen a bíróság előtt, és amikor a bíróság végleges döntést hozott, ez a 22. áprilisában, azt hiszem, a magyar választás után indulhatott csak el. Tehát előtte ugye nem létezett ez a mechanizmus, amúgy sem, tehát az nem tudott volna hamarabb beindulni. De ilyenre nem emlékszem, megmondom őszintén, és ott nincs is.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, nem menjenek sehova, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A napvendége, tehát Becsei Zsolt, közgazdász, egyetemi tanár.